Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallják a Civil Rádióban. A kulturális élet sanyarú időket él, nehezek napjai. Lenne pénz és gyűl is egy-két helyre, a színházakban kongó és értelmetlen kiállító helyekre. Fogy a papír rendületlenül mindenféle levelekre, csak az értékes kulturális sajtóra jut kevés pénz. Nehéz helyzetben vannak azok a színházak, amelyek felvállalják dolgukat, és még nehezebb azoknak a társulásoknak az élete, akik érdemes produkciók létrehozására vállalkoznak. Az nem új, hogy a Volt Színművészeti Egyetem értékek létrehozására inspirálta a hallgatókat. Tehetséges ifjak mindig vannak, szerencsére. Nem lehetnek olyan borzalmas idők, hogy a tehetséget elpusztítsák. A Volt Színház és Filmművészeti Egyetemen olyan képzés folyt, amely lehetőséget adott nem csak az önkibontakozásra, de az önmegismerésre is. Nem véletlen ez a sorrend. Az sem véletlen, hogy olyan közösségek kovácsolódtak össze, akik aztán együtt akarnak dolgozni. Van kiút, hirdetik az exit generáció, a fölöttük levő generációknak is. A két alapító színészrendezővel, Dénes Viktorral és Farkas Ádámmal beszélgetek. Dénes Viktor kezdi a beszélgetést. Hát akkor hogy akadtak egymásra?
Tulajdonképpen majdhogy nem egy évjárat vagyunk, és hát szerencsére, mint a tokai asszú, úgy az idővel egyre érettebbé és érettebbé válunk, és ez egy fantasztikus érzés egymás szemében látni ezt a fejlődést, és az egymás munkáiban is ezt az érési folyamatot. De hogy a kérdésre is válaszoljak, hát a Földesi Margithoz mind a ketten bekerültünk, és ez megpecsételte a sorsunkat, és együtt felvételiztünk a színművészetire. Tulajdonképpen együtt, ennek a pályának a rögös útján együtt bukdácsoltunk a siker felé, mikor eldöntöttük egyszer csak körülbelül 4 vagy 5 éve, hogy elkezdünk a színházban közösen is gondolkodni és előadásokat létrehozni.
Mit adott a Margit ehhez az élethez, magához, a világlátáshoz, és aztán mit adott az egyetem? Farkas Ádám.
Hát ahogy a Margit mit adott? Hát a Margitban valahogy volt egy olyan közösség, ahol mindent lehetett, és igazából szerintem leginkább, ha így egy dolgot ki kell emelnem, akkor azt hiszem, hogy talán szabadságot adott. Amibe beleértem a gondolkodásnak a szabadságát is, meg beleértem azt is, hogy felszabadultam, fiatalok együtt tudtak. Hát nem azt mondom, hogy színházat csinálni, mert szerintem ez még nem volt az a kategória, de együtt tudtak játszani, és talán a színházi eszközöket használva tudtak kísérletezni, vagy megismerni magukat, meg a világot. Úgyhogy nekem ez volt, és egy nagyon-nagyon erős összetartó csapat alakult ki ott.
Az egyetem.
Én esetemben az egy elég különös helyzet volt, mert én erre a dráma instruktor szakra jártam, tehát én akkor már tag voltam Kecskeméten, amikor az egyetemre jártam. És nekem ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt arra, hogy rendszerezzem a tudásomat, és új tudást gyűjtsek be, de egy olyan fajta képzés volt, amit semmi értelme nincs összehasonlítani a nappali színész képzéshez, amiben például a Viktor vett részt.
A dráma instruktor, hogy jött a színpad, hogy jött az, hogy én nekem a színházhoz közöm kell, hogy legyen.
Meglepő, de a dráma instruktor képzelje el, hogy ez egy színész szak. És ez kétféle dráma instruktor képzés van az egyetemen, vagy volt az egyetemen, nem tudom, hogy most van, talán szerintem már nincs is. Minden esetre kétféle van. Az egyik az a drámapedagógus, annak az a neve, hogy drámajátékos szakirány, a másik pedig egy színész szak, annak az a neve, hogy színjátékos szakirány, és ezt kimondottan olyan színészeknek indították el, akik már, tehát például kritérium volt, hogy 3 évad óta szerződésben legyen egy kőszínháznál az illető. Így lett a mi osztályunk az első ilyen osztály.
Hogy került be kőszínházba?
Úgy kerültem be kőszínházba, hogy először is felvételiztem Szombathelyre, az akkor frissen alakuló Vörös Sándor Színházba, ott a Jordán Tamás és Jeles András indítottak egy képzést, azt a 3 éves képzést elvégeztem, egy különös és izgalmas időszak volt, egyáltalán kőszínház alakulás, az ritkán történik Magyarországon.
Ezért ilyen színházi személyiségekkel, és akkor ott milyen feladatot kapott?
Szombathelyen először is tanultunk, aztán utána a Jeles András csinált egy nevető embert nekünk, amit előkorábban még a Katonában rendezett meg, aztán volt egy Lüzisztráti átirat, amit a Hambai Kornél írt át, és a Horgas Ádám rendezett, abban például Drákkész főtanácsost játszottam, ami az egyik nagy szerep, de ezek ilyen úgynevezett vizsgaelőadások voltak, amik azért mentek a nagy közönség előtt is, meg például a Lüzisztráti az egy nagy díszlettel, nagy jelmezzel kiállított előadás volt.
És akkor közben nem felvételizett az egyetemre?
De felvételiztem. Sokszor felvétel is. És akkor, amikor befejeztük ott a képzést, egyébként a Dömötör Tamással is dolgoztunk ott sokat, egy-két évig közösen vitték a színházat a Jordán Tamással. És akkor utána volt egy meghallgatás Kecskeméten, pont amikor végeztem, és úgy kerültem oda. Hanem a kecskeméti Katona József Színházba tagként. A Csege Péter időszakának volt ez az első néhány éve, és hát ott nagyon izgalmas műhely alakult ki akkor, rengeteg jó és egyre jobb rendezők érkeztek oda, és a 11 évad feladatot töltöttem ott, elég sokféle feladat várt ott.
Kik voltak meghatározók?
Hát meghatározó volt a Bagó Bertala, Szász János, a Mohácsi János, a Rusznyák Gábor, de hát akik ott rendeztek, sokan. Sorolhatnám, de...
És szerepek?
Csináltam egy monodrámát, a Klamháborúját csináltunk egy jelenetek egy házasságból. Ezt a Récei Tamás rendezte. Azt érdekes módon négyen csináltuk, tehát voltak fiatal és idős verziók, és a Réti Nóri volt az én partnerem, és még benne volt a Danyi Judit és a Pál Attila. Így csináltuk négyen. Nyilván a két fő karaktert játszottuk, meg vannak ott más szerepek, és azokat is felváltva egymásnak játszottuk. Közben jött az egyetem. Tehát az egyetem alatt, meg az egyetem után kezdtük el csinálni a saját színházunk.
Mit adott az egyetem?
Nagyon jó tanáraink voltak. Nekünk az osztályfőnökünk a Molnár Piroska, a Kocsis Gergő és a Szőcs Artúr voltak. De hát tanított minket nagyon sok mindenki, aki az egyetemen tanít. Nekem az arra volt nagyon jó, hogy egy rendszerezés volt a tudásomban, és nagyon jó volt. Például az elméleti órák különösen hasznosak voltak. A gyakorlati órák is jók voltak, csak ennek a szaknak az volt a jellegzetesség, hogy mindenki a gyakorlatát igaziból a saját színházába tölti, és évad végén csináltunk mindig egy nagy mesterségvizsgát, és az egy ilyen egy hét, másfél hetes időszak volt közösen, és egész addig abban a fél évben azt készítettük elő. De akkor volt egy ilyen együtt dolgozási intenzíven, mert hát nem lehetett az embereket úgy összezárni, mert mindenkinek főpróba hét, tehát hogy ment a színház.
Meg volt folyamatosan végig a kapcsolat?
Igen, ez tulajdonképpen végig megmaradt, és végig tudtunk beszélgetni arról, hogy mit is gondolunk a színházról, sőt, hát egyszer nagyon humorosan meg is jegyeztük, hogy hát azért jó, hogy az a mi útunk ilyen szerteágazóan megy, és két külön vágányon halad, de egy cél érdekében, és ez az addigi állomások az életünkben az majd nagyon jó lesz, mert lesz hova visszanyúlni és visszagondolni.
Ez az út, ez pedig simább, nem?
Hát tudja, ezt régen megfogalmaztam, hogy távolról minden út egyenesnek tűnik, tehát lehet, hogy ez úgy tűnik, hogy simább. Mindenkinek, aki irigyli ezt az utat, javaslom, hogy járja végig.
Fölvették?
Fölvettek zenész-színész szakra ötödjére. Ugye azért addig elég sok minden történt az életemben.
Lehet róluk beszélni?
Melyik részére kíváncsi? Kérem szépen, hát...
Egzisztenciálisan fönn kell, hogy tartsák magukat egy nagyon-nagyon érzékeny időszakban.
Igen, hát én dolgoztam 20 napot a budapesti repülőtéren, utána művészeti titkár voltam a Posgai Zsolt féle Aranytíz színházban, utána pont a Földesi Margit javaslatára elmentem a Nemzeti Színház stúdiójába, amit a Jordán Tamás vezetett stúdiós felvételire, ahova fölvettek szerencsésen, és ott két évet eltöltöttem, és tulajdonképpen a szakmai tudásom nagyszerű alapját adták meg.
Kik voltak ott?
Hát csak olyan személyekről tudok beszámolni, mint a Jordán Tamás, a Valló Péter, a Molnár Piroska, a Benedek Miklós és a Selmeci György, akik a hét minden napján foglalkoztunk vele, és nagyon fontos megjegyeznem, hogy Kis Éva beszédtanár már ott tanított engem, és Károly Kati, ugye, aki egy meghatározó zenés alakja a mostani magyar színjátszásnak. Tehát olyan emberek tanítottak, akik a legkifinomultabb és legjobb érzékű színházi alkotók, tehát én tőlük tanultam az alapokat, és két év után fölvettek a zenés-színész osztályba.
Mit kapott az egyetemtől?
Nagyon érdekes, mert diplomát kaptam ötöd év végén, ami nagyon jó, mert a mindenféle színházi helyeken a fizetésbe beleszámít, hogy van-e diplomája az embernek, vagy nincs, és ehhez képest még nyelvvizsgám is van. Úgyhogy figyeljen ide, hát nagyon nehéz erről mit beszélni, ez egy nagyon érzékeny kép. Nagyszerű találkozások történtek az egyetemen, nagyszerű barátságokat tudtam kötni, nagyszerűen tudtam próbálni azt, hogy én hogyan is képzelem el a színházat, remek szakmai emberekkel találkozhattam, akiknek nagyon szeretem a gondolkodását, a munkásságát, és mindazt, ahogy a művészetről gondolkodnak. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon finom dolog volt. Hát természetesen ennek az egész keresésnek, vagy színészi létkeresésének a gyötrelmeit ugye nem lehet elfelejteni, ami annak az első pár évnek a gyötrelme és az első pár évnek a nehézségei. Tehát ez ugyanúgy része annak, hogy valaki színész váljon.
Mi volt, milyen emlék volt, hogy amire azt mondja, hogy no, igen, az én egyetemi éveim alatt ez a...
Nagyszerű találkozás volt ugye magukkal az osztályfőnökeimmel, ugye a Novák Eszter Selmeci Györgyel, de tanított bennünket a Zsótér Sándor, akivel kivételesen jó együttműködésen volt, és remek vizsgát csináltunk, a Félkegyelműt. Fantasztikus volt még akkor is, amikor a kritikai visszajelzés természetesen az volt, hogy mi ez a hülyeség, amit csinálunk, de mi összeröhögtünk a Zsótérrel, és mi nagyon elég voltunk azzal, amit csináltunk. Vagy a Máté Gáborral való találkozásom, amiből később az első gyakorlatom is lett a Katona József Színházban, tehát az is egy kiemelkedően jó együttműködés volt, és egy jó találkozás, tehát arról nem beszélve, hogy az egyetemnek köszönhetem, hogy a Budapesti Fesztivál zenekar munkájában részt vehettünk, ott lehettünk, ott sertepert élhettünk, mint kóristák, és mint résztvevők
igazságában,
és a Don Giovanni-ban, amivel eljutottunk egészen a Broadway-ig, és a szobor formációnk, amit megalkottunk, az a New York Times címlapjára került, tehát hogy megízleltük a nemzetközi hírrév valamiért, a jelző nem jut eszembe, de hát hogy szóval ezek fantasztikus dolgok természetesen, és ezekre jó visszaemlékezni.
Ez volt az előélet, és akkor közben rájöttek arra, hogy színházat szeretnének csinálni, az, hogy jött, és milyen színházat szeretnének csinálni.
Jó színházat.
Nagyon szellemes, frappáns válasz.
Először is mi most az igazival az egyel előző évadban kezdtünk el tulajdonképpen ilyen prózai felnőtt előadásokat csinálni, de igazából a mi színház szervezői munkánk az valahol már 2017-ben elindult. És
hogyan?
Akkor a Kis Herceg című mese előadást csinálta a Viktor, az Újlaki Dinivel és egy kisfiúval, egy kétszereplős mese előadást, amit nagyon szerettünk, és nagyon sok előadást megélt, vittük vidékre is mindenhova. Az első gondolatunk az az volt, hogy el kell kezdeni dolgozni ahhoz, hogy bármilyen módon az ember azt a jogot vindikálhassa magának, hogy pályázatokon indul és nyer, mert az egy létező szervezet kell. Úgyhogy mi tulajdonképpen a saját pénzünkkel elindultunk és elkezdtük csinálni annak idején ezt a Dramatik Árt irodát. Ennek a formációnak három előadása volt.
Soroljuk.
A Rita című opera, ami azóta is megy, és általában meghívásoknak teszeleget. Volt egy időben, néhány évvel ezelőtt, még talán az Orfeumban játszottuk rendszeresen.
Nem, az
a Boldogság volt.
Igen, hát az ugye a Dunapark kávézóba készült eleinte, az egy vacsora opera műfaja, ami Londonban nagyon sikeres, azt akartuk meghonosítani Magyarországon, csak ugye bekövetkezett az többszörös színházi nehézség, ami mindannyian ismerünk, és akkor ezt valahogy úgy nehezen lehetett játszani, de színházi formában több helyen is országosan megy, például a Miskolci Opera Fesztivál vendége volt, vagy elvittük.
Most nyáron Szarvason voltunk.
Hol lehet ezeket
Ezeket nem lehet látni. Még külön meghívásoknak eleget tettünk még nyáron a Ritával kapcsolatban is, és a Boldogság volt a harmadik ilyen előadás, ami Cserháti Zsuzsa életéről szólt, és a Horányi Julival, és a Juli zenekarával, az Ágost Tompeti és Merz Fruzsina színésznőkkel csinálta, a Viktor szintén. És tulajdonképpen ez volt a szervezetnek, hogy úgy mondja, egy ilyen nulladik időszaka, amikor csak az volt a célunk, hogy elkezdődjön az építkezés.
És Cserháti Zsuzsa életéből hogy jött a jelenetek egy egérjukból?
Nem abból jött. De a kérdésben elrejtett állítást felfedezvén, nyilvánvalóan nem abból jött. Tehát ez az első időszak, ez arról szólt, hogy építsük a rendszerünket, és mivel hogy nagyon kevés pénzünk volt, és az is főképp saját pénz volt, ezért próbáltunk olyan dolgokat csinálni, amivel valahogyan megtaláljuk azt a szűk mesdjét, ami a közönség érdeklődésére is számot tart, tehát lehet arra számítani, hogy közönség siker lesz, ugyanakkor mégis olyan témákat fogjunk meg, amik ugyanakkor valamiért közel állnak hozzánk. De ebben az időszakban főleg a Viktor készítette ezeket az előadásokat, tehát nyilván az ő érdeklődési köréhez érintkező történetek voltak ezek. Nem, de ezek komoly dolgok, tehát nyilván a Rita, az, hogy az operára iránti érdeklődés, nyitottság, rajongás, az elsősorban a Viktorra jellemző, és nyilván ezért is alakult ki az, hogy pont akkor pont ezt a Donizetti kis operát, Víg operát megcsináltuk. És akkor ezek után, az évek után elindult az, hogy elkezdtünk sikerrel szerepelni különböző kisebb pályázatokon, és akkor ebből fakadt a Seb, ami már egy Szofoklész átirat, és ezek után jöttek szépen sorba azok a témák, amik meg már mindenen túl művészileg is inkább érdekelnek minket, és inkább megkockáztatjuk azt a kockázatot, hogy mondjuk nem egy zenés előadás szintjén vonzza a közönséget, de talán egy másik fajta közönséget meg igenis majd nagyon érdekel. És hát ezt látjuk mondjuk az egérjük kapcsán mindenképpen, de többi előadásainkkal is. Azt látjuk, hogy folyamatosan nő az érdeklődés, nyilván meg kell jelenni, és nekünk azért ez az igazán markáns megjelenés a színházi életben, azért ez idén szeptemberben történt meg, mert az előző év az ugye a Covid áldozata lett, pedig hát akkor készültek el ezek az előadások mind.
Hogy születtek ezek az előadások? Ezek nem olyan előadások, hogy levettek a polcról, nem egy az egybe vették elő sem a Molière-t.
Hát ezek mindig találkozások, tehát az ember találkozik egy művel, és azt érzi, hogy ez most baromira az, amiről ő beszélni akar. És én az egérlukkal, mindegyiknek megvan a maga történet. Az egérlukkal az egyetemen találkoztam, amikor monodrámát kerestem, olyan regényeket olvastam, amik egyes szem első szemébe íródtak. Nagyon aktuálisnak éreztem, nagyon azt éreztem, engem magamat is megérintett, azt éreztem, hogy erről beszélni akarok, és nyilvánvalóan, mivel nem egy darabról van szó, hanem egy regényről van szó, ezért kénytelennek is lettünk volna átírni, mert egy darabot kellett írni a regényből, és akkor itt jött képbe a Mikó Csaba, aki átírta, és aztán utána együtt átszerkesztett.
De hogyan lehet így együtt dolgozni?
Hát hozzányúlt ő sok mindenhez, lehet, hogy pont Dosztojevszkijhez nem, de azért vannak nekik szép irodalmi átiratai is. Úgy történik, hogy szia Csaba, szeretnék egy előadást nyelni, van-e kedved dolgozni benne? Tehát ezek a világ legegyszerűbb dolgai. Csabát ismertem régebről, elolvasta a regénynek is, nagyon tetszett, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni rajta. De az biztos, hogy olyannak kell lennie a végeredménynek is, ami engem ugyanannyira mozgat, vagy legalábbis azokat az aspektusokat, amik engem mozgattak, azokat kidomborítja, vagy azokkal él az átirat is. Szóval ez mindenképpen szempont volt, igen.
Eldöntötték azt, hogy színházat csinálnak, mikkel kezdtek el pályázgatni, hogyan próbáltak helyet szerezni, hogyan próbáltak előadó művész partnereket, színészekre gondolok.
Hát az ismerőseink, mi mind a ketten eltöltöttünk azért a pályán 10 évet, és hát ez úgy megy, mint bárhol máshol. Tehát az ember fölhívja a barátját, hogy szevasz, volna egy munka. Ebben ilyen értelemben nagy varázslat nincs. És akkor van, aki azt mondja, hogy bocs, nem érek rá, van, aki meg azt mondja, hogy persze, csináljuk.
Egészen más egy Dosztojevszkij, és egészen más egy Molière. De hogy született az, hogy most ezt a darabot akarjuk mi megvalósítani? Nagyon kevés pénzünk van, nagyon kevés lehetőségünk van, vagy nyerünk a pályázaton, vagy nem nyerünk a pályázaton, nem tudjuk még, hogy hol tudunk neki helyet.
Ez csodálatos dolog, ez a színház csinálás, tehát azért visszanyúlnék a Rögös utunk állomásaihoz, mert ugye ezek az állomások azok, amikből táplálkozunk most is. Tehát azok a barátok, azok a színházi barátok és alkotótársak, akik végigkísérték az eddigi útunkat, azokhoz lehet visszanyúlni, és azt mondani, hogy figyelj, most van egy lehetőségem ezt csinálni. Az a tapasztalat, amivel évek óta vagyunk a színházban, és az a tapasztalat, amit mind a ketten fölhalmoztunk színház szervezői és színház lebonyolítói tapasztalat, ezt most is lehet hasznosítani ebben a formációban. Tehát ez is ez a tudás már megvan, tehát nyilván olyan tudást működtetünk, ami nekünk rendelkezésre áll, és ezért tudjuk azt megcsinálni, ezért szerencsésen ezért állnak az előadásaink különböző színházi terekben, mert hiszen az a tudásunk és az az ismeretünk a színházi világról, az megvan. Nyilván egy csomó minden még nincs meg, amit most tudunk megszerezni, és most fejlesztünk, és a szervezetünk is, mint szervezet, mint exit generáció is fejlődik, de hát ez így alakult, tehát ez így tud létrejönni. A másik kérdés, hogy nyilván ezek az darabok, amik megszületnek, ezek egy korábbi találkozások, korábbi valamifajta motivációk, érdeklődések, izgalmak, amit azt gondolunk, hogy ezt meg lehet fogalmazni a színház nyelvén, és ezt be lehet mutatni, és ez a nézők érdeklődésére számottevő dolog lesz. Tehát így lehet létrehozni színházi formációt és színházi előadást, és nyilvánvalóan, hogy akkor futunk neki egy-egy előadásnak, amikor már valamelyes formában biztosítva látjuk a financiális hátteret. Ez azt jelenti magyarul, hogy ilyen vagy olyan pályázaton annak már látjuk, hogy valamilyen formán van háttere. Tehát nem futunk bele olyan dologba, hogy nem tudjuk finanszírozni ilyen vagy olyan formán az előadást.
Próbahelyszínt kell keresni, előadási helyszínt kell keresni.
Ennél sokkal több mindent kell csinálni.
Erre azt tudom mondani, hogy az élet nem habos torta. Tehát ezek a feladatok, le kell szervezni, meg kell csinálni, ott kell legyen, ezt hívjuk tudásnak. Kell legyen ismeretünk arról, hogy egy előadás létrehozásához mi kell, milyen minimális az utolsó csavartól, a legszebb gondolaton át, a művészi kidolgozottságig mindenre kell legyen tudásunk, figyelmünk és legfőképpen türelmünk és kitartásunk ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek. Tehát ezt nem lehet megúszni. Színészek kiválogatása a legédesebb teher, hiszen annyi fantasztikus kollégánk van, akik jobbnál jobb színészek, és hát nyilván nagyon legyezgető dolog fölhívni az ország legjobb színészeit azzal, hogy szeretnék egy előadást csinálni erről és erről.
És nyilván nem titok, hogy nem mindenki jön, de hát ez azért, mert mindenkinek dolga van.
Istenem, most nem jön, jön később, vagy soha.
De hát ez kicsit olyan dolog, hogy onnantól kezdve, hogy mi van a plakáton, azt kitervezi meg, hogy megy a nyomdába, hogy jön vissza, és akkor ez csak egyetlen egy apróság az egész történetben, amire az ember nem is gondol, vagy nem is gondolja azt, hogy ezen bármi múlik. Sajtó megjelenések például.
Próbálni kell valahol. Valamilyen színpadképet össze kell hozni valahogy.
Először is már tudjuk azt, hogy valahogy megvan a anyagi háttér, utána megszerezzük a helyszínt, utána beszélünk a tervezővel, illetve hát nyilván van olyan, hogy előbb kérjük fel a tervezőt, de nyilván akkor kezdődik el a tervezési folyamat, amikor már megvan adva az, amihez kell tervezni. Tehát ha nincs darab, akkor nem tud lenni tervezés.
Tehát ezek a darabok, ezek közös közösen születnek?
Mi kettőnk közösségében? Nem, viszont az alkotócsapattal közösen.
Teljesen más egy Molière és egy teljesen más egy Dostojevszkij.
Ezért aztán teljesen más ember csinálja, mert a Viktor csinálja meg én.
Nem, tehát a magyarul, tehát a kérdésre a válasz az, hogy nem, mindenki maga, tehát kettőnknek minden kettő van szabadsága arra, hogy kitalálja, hogy mi az, amivel szívesen foglalkozna, és azt előkészíti és összerakja. És utána...
Van valami munkamegosztás?
Természetesen van, csináld meg, én nem érek rá.
A munkamegosztás a cégvezetés kapcsán van, mert rengeteg minden szerződés, mi egymás papír munka dolog.
Ketten cégvezetők, vagy ez hogy van?
Igen. Tehát a munkamegosztás, nem tudtuk még, hogy mekkora szívás. Élő ember ilyet nem akar. De a lényeg, hogy tehát vannak olyan munkák, amik közösek, és nyilván az, hogy valaki visz egy előadást létrehozását, akkor ott ő az, aki az utolsó szót kimondja. Ez nem jelenti azt, hogy ne vitatnánk meg, nem jelenti azt, hogy ne vitáznánk, nem jelenti azt, hogy ne mondaná az egyik az, hogy figyelj ide. Szerintem ez ezért nem jó döntés, de a végső szót az mindig az ember mondja ki, aki rendezi azt az előadást. És hogyha a jövőben az lesz, hogy hívunk vendégrendezőt, akkor is az a valaki fogja kimondani, aki nálunk vendégeskedik.
Hogy találták ki ezt a nevet, hogy Exit Generáció?
Szóval az Exit Generáció, hogy hogyan is keletkezett, ez egy nagyon-nagyon hosszas, külföldi szóval éve brainstorming eredmény. És felröppent az a gondolat, hogy legyen Exodus, amit mindenki elvetett, hogy ez egy borzasztó dolog.
Valójában
ugyanaz.
Én csak ez innen szeretném átkötni egy nagyon laza dramaturgiai fordulattal, hogy viszont itt eszébe jutott valamelyiknek, hogy az exit az végül is ugyanezt jelenti, az exit, és erre viszont mindannyian lecsaptunk, hogy ez nagyon jól hangzik, hogy az exit ilyen szép a külföldi szóval. Annak a generációnak, ami mi vagyunk, és az utánunk következő generációnak össze tudja foglalni azt a gondolatot, hogy valahogy másként kell ezt csinálni. Tehát a kivonulás az lehet egy újfajta gondolkodás is, és egy újfajta összetartást is jelenthet, nem csak valamitől való eltávolodást.
Produkciók, amik elkészültek?
Én három produkcióért felelek, a Viktor jelenleg egy produkcióért felel, ez egy munkamegosztás. Az egyik az a SEB, ami egy Filok TT szádírat, a Hársannak készítette. Én az egyetemen találkoztam ezzel az előadással, a szövegkönyvet, igen, az előadással. Nagyon aktuálisnak éreztem, nagyon fontosnak gondolom azt a problémát, amiről beszél. Az, hogy van egy fiatal ember, aki egy olyan közegben létezik, ahol a fölötte lévő generációk nagyon tüzesen gyűlölik egymást, és mindenki próbálja a saját véleményét és a saját gyűlöletét örökíteni a következő generációba, miközben szerintem a mi generációnak az egyik fontos lehetősége és feladata az, hogy ne vigye tovább ezeket a gyűlöleteket, és ne adja tovább ezeket a gyűlöleteket. Szerintem ez például a mi feladatunk. És ez nem egy olyan dolog, ami magától megoldódik, mert ezek a haragok, ezek itt vannak, és ezek hatnak az életünkre. Ezért fontos ez. Horányi Júli tervezte a látványát, ez egy fontos történet, és erről az egész sértettség kérdésről beszél egy ilyen külső szempontból, mert mégiscsak egy nagyon sértett emberről van szó, és ez is egy fontos téma szerintem. A másik, a következő előadásunk a Feljegyzések az egérjükből, azt én találtam, de szintén az egyetemen töltött idők alatt, mármint említettem, nagyon fontosnak találtam az a sértettség kérdését belülről nézi, én nekem ez egy fontos téma volt ebben az évadban, ami tulajdonképpen az előző évad volt, amikor ezek készültek. A Horváth Jenny készítette a látványát, és hát ott nagyon pontosan végig lehet nézni azt a helyzetet, ahogyan az embert a saját sértései valami fajta satuba teszik, és egyre inkább szorítják, és egyre kevesebb választási lehetőséget adnak, mert viszi magával a méltatlanságot, és ez egyre nő, és egyszer csak már azokat a döntéseket se tudja meghozni, amik valójában őt segítenék, tehát már szeretni se képes, emiatt egy olyan spirálba kerül, amiben szépen lassan önmagát kezdi el nehezebb és rosszabb helyzetekbe keverni, és nyilvánvalóan azzal, hogy ő egyre rosszabb és rosszabb helyzetekbe kerül, ezzel a környezetét is egyre szűkebb és nehezebb helyekre szorítja be, mint az egérjük. És ezért gondoltam fontosnak, Mikó Csaba írta, és a harmadik előadásunk a Madártávlat, az pedig most egy nagyon-nagyon aktuális témáról szól, azt Hársan, az egy vadonatúj előadás, tehát egy olyan vadonatúj szövegkönyv, vagy új ősbemutató új darab, és hát az pedig az abúzusról szól, ami tulajdonképpen naponta jön újra és újra. A verbális abúzusról szól, de hogy mindenféle abúzusról naponta kerülnek ki újabb és újabb hírek, és azt lehet látni, hogy általában az abúzus most egy nagyon-nagyon aktuális kérdés, hogy nagyon nagy adósságai vannak akár a mi saját társadalmunknak, a magyar társadalomnak, de hát nem kell messzire menni, az egész Amerikában robbant ki az Epstein üggyel. Azt lehet látni, hogy ebben nagy megítélésbeli változás történik a társadalomban, és hogy ez rengeteg adósságot mutat föl, rengeteg csontváz hullik ki a szekrényekből, és azt gondoltuk, hogy erről beszélni kell, de ha már beszélünk róla, akkor azt gondoltuk, hogy a legizgalmasabb egy olyan ágát választani ennek a problémakörnek, ami talán a legkevésbé feldolgozott, és ez a verbális abúzus, egy olyan helyzetben, amikor a legfontosabb kötelék, tehát egy anya és gyermeke kötelékben ott van.
Ugye a negyedik előadásunk a Molière Skappen furfangjai, amiben engem két dolog érdekelt. Egyrészt az, hogy egy hazugságba keveredő ember tulajdonképpen a hazugság áldozataként, a hiába egy jó ügyet akar szolgálni, vagy megoldásokat keres különböző problémákra, de mégis ő magányosodik el leginkább. Másrészt nagyon érdekelt, nagyon régóta, és tovább is megmaradt ez az érdeklődésem szerencsére, hogy azt a Molière-i hangulatot a Comédie de l'Arte mozgásszínházi megfeleléseivel is párosítsuk, ugyanis Magyarországon az én tapasztalatom szerint a színészek javarésze fantasztikus intellektuális és érzelmi képességgel bír, de nagyon kevés az olyan előadás, ahol a testi megfelelés is, vagy a mozgásszínházi megfelelés is párosul, és ezt igyekeztünk ebben az előadásban összehozni. És akkor az újról az Ádám.
Az új előadásunk pedig Christopher Marlowe életéről fog szólni, ez egy fikciós történet lesz, ez az én ötletem, vagy az én szívügyem volt. Hát ez így működik, hogyha beszélgetne bármelyik rendezővel, akkor hirtelen azt fogja, de érted, ez az egyik előadás, egyik film a másikat követi. Miért pont a Mechanikus narancs? Hát éppen az érdekli, előtte meg miért a Solaris? Szóval a lényeg, hogy Christopher Marlowe-ról szól, Marlowe-ról nagyon keveset tudunk, de egy nagyon-nagyon sok legenda övezi az ő személyét és az ő karakterét, ugye ő Shakespeare kortársa volt, egy nagyon tehetséges fiatalon meghalt költő, író, tulajdonképpen drámaíró, és egy kocsmában szemen szúrták, úgy halt meg, és azt lehet feltételezni, hogy valami fajta módon ő kém lehetett a korona szolgálatában, és akkor ennek a lehetőségeit nézzük föl, ez nem egy történelmi dráma lesz, hanem Marlowe kapcsán gondolkodunk a világról, ami minket nagyon érdekel, és az előadásban lehet, tehát tulajdonképpen egy Erzsébet kori kém történet lesz, amit majd Marlowe darabok részletei szegélyeznek, mert hát a társulatról szól, és akkor, amikor próba van, akkor a Marlowe daraboknak a részleteit fogjuk hallani vagy látni, aminek nagyon jó áthallásai tudnak lenni a mai korra, és hát az alapvető kérdés az mégiscsak az, hogy a kis hierarchikus rendszer, ami a színház, az hogyan viszonyul a nagy hierarchikus rendszerrel, ami ebben az esetben az angol, az Erzsébet kori Anglia. Mikó Csaba írja, most készül. Igen, hát most ő csinálja ezt az előadásunkat is, és készül, és már vannak színészek felkérve, igen.
A jövő évadra tolódik az én következőm, de az még fedje a titok rejtélye.
Játszóhelyek?
Hát az Egérluk az a Radnóti Színház Tesla Labor nevű előadó terében játszuk. A Radnóti Tesla Laborban játszuk az Egérlukat, a Madártávlatot és a Skapent azt a hat színben, és az RS9 Színházban játszuk a Sebet.
Megkeresték az igazgatókat, akkor azt mondta, hogy igen, ez jöhet.
Pont így történt.
Keresnek helyet előadásokhoz, és az minden akkor így összejön.
Ezekkel kapcsolatban eddig összejött.
Színházat csinálnak, igazi színházat. Az, hogy az ember ilyen önmegvalósításba fog, az egy dolog, de a fizikális létfenntartását beszélhetünk erről, hogy mivel sikerül. Mert nem véletlenül, hogy itt találkoztunk.
Ja, hogy így kötjük, de itt találkoztunk, Viktorom, ezt te vagy megszólal.
Ádámnak ebben semmi bűne nincsen. Igen, tehát itt találkoztunk a Budapesti Operett Színházban, ugyanis én, Dénes Viktor, az Operett Színháznak vagyok a tagja, most már több mint 2 éve. Hogy az életem úgy alakult, hogy elmentem egy énekversenyre, ahol második helyezést értünk el a partneremmel. Volt egy Leár Ferenc énekverseny. Tulajdonképpen pár évente rendezik, mert talán nem minden évben.
Hogy a világot megértsem.
Úgy lehet a legkönnyebben megérteni, hogy az egymástól legtávolabb álló dolgok érnek össze.
Mindig a hálózatot kell kutatni. Én voltam diákkutató is, és a dr. Csermely Péternek a diákkutató körébe jártam, és ő hálózatkutatásban most rendkívül fantasztikusan előre haladott, és a hálózatkutatásban lehet ezeket nagyon szépen összelátni, hogy a tényleg két távol eső pont hogyan kapcsolódik össze, és ez hogyan viszi tovább az adott struktúrát. Tehát ez egy nagyon fontos téma. Egyébként itt nyitok egy zárójelet, de hogy visszakanyarodjak a Leár Ferenc énekversenyhez. Elindultunk, és számomra is meglepő módon a második helyezést értük el. A Czárevicsből a duettel, és az Én Teve című dal volt a másik. Ezzel értünk el sikereket, és olyannyira sikeresek voltunk ott, hogy rögtön engem meg is hívtak a kolozsvári Magyar Operába a Csárdás királynőbe Bónit játszani, és utána a Budapesti Palota koncerten is vendégszerepelhettünk, és aztán meghívtak a Budapesti Operett Színház Csárdás királynővébe Bónit játszani, és onnantól kezdve tulajdonképpen egy évre rá megkaptam azt a lehetőséget, hogy ide szerződjek a Budapesti Operett Színházhoz.
Milyen szerepekkel?
Most viszont egy kis fordulat következik, mert táncos komikus szerepekkel. Tehát...
Amikor margitozott, gondolta volna, hogy ugyan zenész-színész osztály, de hát, hogy vagy bombiván, vagy táncos komikus?
Életemben nem gondoltam volna, bár talán egyszer az Ádámmal egy villamos megállóban beszélgettünk arról, hogy ha én operettbe szerepelnék, akkor én csak is kizárólag táncos komikus lehetnék, mert az alkatom olyan, és akkor még viszonylag fiatalok voltunk, és akkor ezen ott eltűnődtem, hogy miért kell kell nekem táncos komikusnak lenni, de mindegy, Marica grófnőben játszom például a Zsupánt, a Mosoly országában a Ferit, az egy nagyon jó előadás, és prima szerep az említett Csárdás királynő Bónia, hát az egy jutalomjáték, hát az tényleg azt nekem csinálták, az egy jutalomjáték. És akkor mi van? Még a Hegedűs a háztetőmben a Mótör szerepét játszom, mint színész.
És akkor mellette pedig, mint rendező?
És mellette az Ádámmal csináljuk ezt a számunkra nagyon érdekes, és hogy kell ezt mondani magyarul, ez a thrilling, amikor tudod így pezseg, izgal, nem, ez olyan unalm, pezsgő új formációt csináljuk.
Hát ugye az én helyzetem az annyiban más, hogy én Kecskeméten töltöttem 11 évet, ami, mivel az egy vidéki színház, ezért ott ugye évről évre változik a teljes repertoár. Úgyhogy ilyen értelemben nekem egy darabon ment tovább, Woody Allen által írt Férjek és feleségek, ezt játszom én továbbra is Kecskeméten, és más futó előadásom ilyen nincs, és majd most kezdek el egy heti sorozatban forgatni egy nagy szerepet. RTL Klubon lesz egy heti sorozat, amit nagyon várok, és abban fogok nagy szerepet játszani, igen.
Az, hogy ezekben a népszerű sorozatokban szerepeltek, ez beleszólt az életük?
Általában ez mindig a szerep méretétől függ, de nekem a 200 első randi volt egy ilyen hosszabbacska, nagyobb karakter, ami két évadon keresztül ment, és hát ezt nagyon-nagyon szerettem. Tehát igaziból ennyi, és hát az, hogy ennek most mennyi köze van ahhoz, hogy a következőben benne vagyok, ez egy kérdés.
Ehhez a színházi életműhöz hozzájárul?
Ez külön kell választani természetesen, de ugye ezek a televíziós sorozatok kifejezetten arra jók, hogy a színészt egy ország megismerje. És akárki akármit mond, és akármilyen nagyszerű színészi teljesítményt csinál valaki színházban, a színészi ismertség nélkül sajnálatos módon nem igazán lehet hosszú távon jól lenni színészként. És akárki akármit mond, mindenki arra vágyik, hogy ismert legyen abban, amit csinál.
Antonio Gramsci azt mondta, hogy az ember folyamat, tetteinek folyamata. Ezért nem mindegy, hogy mivel töltjük a másodperceinket.
Így van, és erről eszembe jut egy másik nagy filozófiai bölcsesség, hogy az ember olyan, mint a víz, mindig a legkönnyebb utat választja, hogy ez hogy kapcsolódik ide, nem tudom, csak eszembe jutott. Hogy mit tesz hozzá? Hát azt hiszem, azt teszi hozzá, hogy ebben a műfajban is ki lehet próbálni a színészi eszköztárat, ugye egy teljesen másik eszköztárat kell működtetni, vagy másként kell azt működtetni, és hát hozzátesz, mert ez egy őrült nagy élmény ilyen sorozatokban részt venni.
Létrehoztak egy színházat, egy színházi koncepciót működtetnek.
Hát én ezzel nagyon óvatosan bánnék, mert pont azt tanította meg ez a rövid idő is, amióta mi ezt csináljuk, hogy folyamatosan az embert nem várt esetek érik, folyamatosan tűzoltás van, folyamatosan el kell kerülni bajokat, kárt kell menteni, és ez persze egy nagyon inspiráló és izgalmas dolog, de hát színházat csinálni, pláne a Covid idején, ilyen 5 percenként történik valami olyasmi, amivel az ember nem számolt, akkor az gyorsan meg kell oldani. Úgyhogy ez olyan, mint a megy egy autópályán, és így dőlnek be ilyen farönkök mind a két irányból, mint egy ilyen számítógépes játék, és akkor ezeket folyton valahogyan kezelni kell. Vagy még rengeteg hasonlatot lehetne mondani, igen, a másik meg talán a kötéltánc, tehát hogy nagyon pontosan van egy nagyon vékony mesdje, amin lehet haladni, és ennek nagyon rosszat tesz az, amikor az ember azt gondolja hirtelen, hogy nyerekbe van. Tehát akkor szokott leesni, úgyhogy ez szerintem itt csak az éberség és a munka az, ami egy jó attitűd, úgyhogy csináljuk, és reméljük, hogy még csinálhatjuk sokáig.
Szépen köszönöm.